Testvérek, Isten tiszteletünket kezdjük meg az evangélikus énekeskönyv 550. számú énekével. Jaj, még kántorulunk nincs itt. Akkor egy kicsit várunk, és pillanatok alatt megkezdjük az Isten tiszteletünket. Pedig jelezte, hogy még felszalad egyeztetni, csak közben nem vettük észre, hogy le is jött. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 2. számú liturgiát fogjuk énekelni az énekeskönyv 46. oldaláról.
Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és be a békének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát.
Dicsérünk téged, mint jó atyánkat, a te szent fiadat. Szentlélekkel mi vigasztalunk.
Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk ő általa. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Uram Jézus, én imádságomra hajolj hozzám, én kiáltásomra kérésemet kegyelmesen fogad, ne tekintsed méltatlan voltomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mi csodálatos a te neved nekünk. Majd dicsőséget felhat az égre, teljes veled a föld kereksége.
Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy te testélet igéd új világosságát árasztod reánk. Add, hogy ez a világosság hitáltal ragyogjon szívünkben, és tükröződjék cselekedeteinkben az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent ígéjét, melyet egyházunk a mai ünnepre, karácsony ünnepére, oltár előtti felolvasású rendelt, amely megvan írva a Lukács evangélium a második fejezetében az első verstől a 14. versig. Isten igéjét a Lukács evangélium a második fejezetéből olvasom az első verstől a 14. versig. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Szirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta neki: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek! És karácsony ünnepére a gyülekezetünkből a gyermekek készültek egy szolgálattal, reménység szerint már úton vannak fölfelé, és megérkeznek. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatot.
Mi a szívébe égi béket ér, mintha
Szépen a gyermekeknek a szolgálatát, és Isten tiszteltünk folytatásaként az ige hirdetésre készülve a 168-as számú éneket énekeljük.
Született fiának,
dicsőség
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai ünnepre kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, az 5. fejezet 18. versétől a 21. versig a következőképpen. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek! Kedves testvérek, nem tudom, hogy emlékeznek-e arra, amikor megrendezték az úgynevezett dominó napokat, Domino Day. 1986-tól 2009-ig, nem minden évben rendezték ezt meg, Hollandiában tartották ezt, és erre az alkalomra fölállítottak sok millió dominót emberek, rengeteg időt és energiát belefektetve ebbe, hogy aztán egyet elborítva boruljon reménység szerint, az ő reménység szerint az összes, csodálatos mintákat kirajzolva, meg mindenféle trükköket alkalmazva, hogy az a lendítés az tovább mehessen a többi dominóra is. Eleinte csak, idézőjelben csak 1.250.000 dominót állítottak fel, a végén már 4.800.000 darabot. És olyan döbbenetes volt tényleg, hogy egyet elborítottak, és borította. Hát majdnem az összeset, mondhatnánk, hogy az összesen. De volt, ami megmaradt, eleinte majdnem a 40%-a állva maradt, a végén azért már olyan 90%-os hatásfokkal tudtak dolgozni. És hát izgalmas volt ez az egész, hogy akkor megdőle a rekord, hogy elborulnak-e a dominók, vagy sem. Sokan néztük ezt a tévében, nem tudom, hogy erre így emlékeznek a testvérek, de tényleg döbbenetes volt az, hogy micsoda következménye van egy borulásának. És hát, hogyha azt nézzük, ami ebben az igében megfogalmazódik, az is nagyon hasonló ehhez. Ádám sajnos világrekordot döntött. Ő elesett, ő elbukott, és borított magával milliárdokat. És itt nem maradt állva senki. Az ő bukásával mindenki borult. Az egész emberiség. Csak éppen ebben nem tudunk gyönyörködni, hogy milyen szép mintázatokat rajzol ki ez az egész, hanem éppen az, hogy rettenetes ezt látni, ezt az egészet. Hogyha körbenézünk, tapasztaljuk a bűnnek a hatását. Egyre inkább kibontakozik ez. És szörnyű ezt látni, hogy egynek a bukása milyen következményekkel járt ebben az egész világban. És mindez az első ember bűnének a következménye, Ádámnak a bűnének a következménye. És persze mondhatná valaki, hogy hát miért Ádám? Miért Ádámról van itt szó? Hát nem Éva volt az, aki vette először azt a gyümölcsöt? De hát látjuk azt, hogy Isten Ádámot szólította meg. Ádámot kérte számon, mint férfit. És sokszor így vagyunk ezzel férfiak, hogy úgy tolnánk le a felelősséget, de Isten bennünket kér számon. Mi vagyunk a felelősek a családban, családunkban zajló eseményekért. És itt is ezért Pál apostol is, amikor erről beszél, akkor nem azt mondja, hogy hát Éva, hanem azt mondja, hogy Ádám. Az ő bukása, egy ember bukása, az mit jelentett ebben az egészben. És azt az egyetlen dolgot tették ott az Édenkertben, amire Isten azt mondta, hogy azt ne tegyétek. Bármi mást ehettek, bármi mást tehettek, azt az egyet ne. És Isten világosan elmondta, hogy ha enni fogtok arról a fáról, akkor meg fogtok halni. És ezt az ember tudta, hogy mit mondott az Isten, és ennek ellenére tudatosan ezt megtette. Nem véletlen történt ez az egész, hanem tudatosan. És ez az ős bűn, hogy az ember nem bízott az Istenben. Nem hitte el azt, hogy amit ő mond, az igaz. És hitt inkább a sátánnak, a kísértőnek, hogy lehet ennél jobb. Csak azt az Isten el akarja titkolni tőled. És hogyha megteszed azt, amire azt mondta, hogy nem szabad, akkor ez a jobb majd kibontakozik az életedben. És hát látjuk, hogy mi bontakozott ki ennek következményeként, de az ember inkább hitt a kísértőnek, a sátánnak, mint az Istennek. És azt gondolta az ember, hogy bár ezt mondta az Isten, de majd én jobban tudom. Majd én jobban tudom, hogy mi lesz jó nekem. És ezt úgy kicsiben megélhetjük mi is szülőként, amikor elmondjuk a gyermekünknek, hogy ne csináld. És aztán ő meg mégis megteszi. Mert hát ő jobban tudja. Csak hát ennek aztán következményei vannak. De hát Ádámban mindannyian vétkeztünk, szülők is, gyermekek is, mindannyian. És ez ellen úgy lázong az ember. Főleg itt az individualista gondolkodásunkban, hogy hát mi az, hogy Ádámban mi is vétkeztünk? Hát ott Ádám vétkezett. Miért kell amiatt mindannyiunknak szenvednie? Azért, mert ő ott elrontott, elszúrta a dolgokat. De hát az a helyzet, hogy a bűn az nem ilyen magánügy. A bűnünk az hatással van a másik emberre is. Hatással van a környezetünkben élőkre. És különösen az utódjainkra, azokra, akiket ránk bízott Isten. Ha vezetőként, szülőként vétkezik az ember, az hatással van a gyermekei, a vezetetjeinek az életére is. Nem lehet csak úgy függetlenül élni az életünket. És a Bibliában is erre több példa van, hogy egy vezetőnek, vagy egy családfőnek a bűne, az bizony kihatott az egész családra. Gondoljunk csak Ákán történetére, amikor ő volt az, aki Isten parancsa ellenére lopott, és aztán az egész háza népe, az egész családja kellett, hogy az ítéletet elhordozza vele együtt. És láthatjuk egyébként azt is, hogy tényleg így mennek tovább ezek a bűnök, ezek a láncolatok generációról generációra, rossz berögződések a családunk életében is. És lehet, hogy valamire azt mondom, hogy na én ezt biztos, hogy nem fogom így csinálni. És aztán meglátom az életemben, hogy ugyanazok a gondolatok, vagy ugyanazok a szófordulatok, ugyanazok a tettek, jelennek meg, ugyanazok a reakciók jelennek meg az én életemben. Mint amire azt mondtam, hogy na én biztos, hogy ezt nem fogom tenni. És megjelennek úgy is ezek a láncolatok, hogy a bűn, az bűnt szül. Van egy ilyen képregény, hogy a munkahelyen a főnök leordítja a férfit. A férfi hazamegy, kiabál a feleségével. A feleség oda megy a gyerekhez, leszídja a gyereket. A gyerek mérgében oda megy a testvéréhez, megveri. És a kis testvér meg frusztrációjában nem tud mit csinálni, hát belerúg egyet a kutyába. És mennek tovább ezek a láncolatok, és sajnos ez nem csak ilyen képregény, hanem ez sokszor a mindennapos tapasztalat. És lehet, hogy még karácsony ünnepén is ott van ez, hogy bántjuk egymást, és aztán mennek tovább ezek a láncolatok. A bűn, az bűnt szül az életünkben. És hogyha valaki a bűnesetről gondolkodik, akkor egyből előjönnek kérdések. Mert önmagában már ezt az egészet megkérdőjelezik, hogy hát mi az, hogy bűneset. De egyáltalán, hogy Isten létezne, vagy hogy Isten teremtette volna az embert, vagy egyáltalán, hogy első emberpár. És sokan elhiszik, hogy a tudomány az bebizonyította, hogy nincs szükség Istenre. A tudomány ilyet nem tud. Definíciószerűen nem tud ilyet bebizonyítani. A tudomány csak evilági kérdésekkel tud foglalkozni. És egyébként, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy ez a világ csak úgy magától jött létre, úgy a semmiből egyszer csak megjelent az anyag, és az anyag egyszer csak annyira önszervezte magát, hogy életté vált, és az egysejtűből aztán többsejtű élőlények, és aztán egy bonyolult élőlény, mint az ember létrejött, és elkezdett gondolkodni erről az egészről, hogy ez csak úgy magától létrejött ez az egész. Ha valaki így gondolkodik, az az igazság, hogy nagyobb hite van, mint nekünk. Hogy csak úgy a semmiből létrejön önmagától az élet, az ember. És olvastam, hogy Harold Klein professzor az Amerikai Tudományos Akadémia élet keletkezésével kapcsolatos kutatásokat értékelő bizottságának az elnöke, ugye jó hosszú titulosa van, biztos akkor nagyon okos ember volt, de ő ezt mondta, hogy a legegyszerűbb baktérium is olyan rettenetesen komplikált, hogy szinte lehetetlen elképzelni, hogyan jött létre. És Francis Crick, a DNS 2-s spiráljának az egyik felfedezője azt mondta, hogy az élet keletkezése majdhogy nem csoda. Olyan sok feltételnek kellett ehhez teljesülnie ahhoz, hogy ez a folyamat beinduljon. Hát ők is belátják azt, vizsgálva, hogy micsoda tudás van e mögött, hogy ez így kódolva van ez a sok információ ebben a kettő spirálban. Azt mondták, hogy hát ez majdhogy nem csoda, de mi mondhatjuk azt, hogy ez csoda. És a tudomány az nem cáfolhatja Isten létét, sőt a Bibliában azt olvashatjuk, hogy ha az ember úgy becsületesen vizsgálja ezt a világot, akkor arra kell, hogy rájöjjön, hogy itt valaki van mögötte. Istennek a hatalmát, istenségét láthatjuk meg, hogyha alaposan vizsgáljuk ezt a világot. A római levélben olvashatunk erről az első fejezet 20. verséből, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. És még egy tudóst hadd idézzek, Heisenberg, aki a kvantummechanikának az egyik megalakítója volt, a fizikában nagyot alkotott, ő azt mondta, hogy engem nem érdekelt Isten léte, de munkám során találkoztam vele. Tehát tényleg így van ez, hogyha az ember vizsgálja a világot, akkor szembe kell találkozni azzal, hogy valaki itt létezik, valaki itt van. Aztán persze, hogy ki az a valaki, azt már nem a tudományból tudjuk megismerni, hanem abból, amit Isten elmond önmagáról. És Isten pedig önmagáról a Biblián keresztül beszél hozzánk. A tudomány tehát nem húzza keresztül azt, hogy Isten létezne, hogy Isten alkothatta ezt a világot, sőt, egyébként a tudomány is arra felé mutat, hogy egy ember párra lehet visszavezetni az emberiséget. Aztán persze van ezzel sokféle elképzelés, de azért fontos ezekről beszélni, mert sokan úgy félresöprik ezt az egészet. Mert azt gondolják, hogy hát ez csak legenda, ez csak mese. És jó ezt tisztázni, hogy Isten, amit elmond, az a valóság. És jó így hallgatni mindazt, amiről Pál apostol is beszél itt a római levélben. Aztán jönnek a további kérdések, hogyha el is fogadjuk, hogy létezik Isten, akkor sokszor jönnek a kérdések, hogy na jó, de Isten miért teremtett ilyennek bennünket? Hogy tudjunk vétkezni. Már a hittanos gyerekek is megkérdezik, hogy na jó, de minek kellett oda az a fa? Miért kellett oda az a fa, hogy aztán az ember bűnesetben eshessen, és kilépjen onnan az Éden kertjéből? Meg többször emlegettem már egyik tanáromat a fizikus szakon, aki azt mondta, hogy hát az Isten az rossz programot írt, mert ez lett az eredménye. És vegyük észre, hogy tulajdonképpen emögött az van, hogy az ember azt gondolja, hogy hát ő jobban tudta volna. Hogy mi jobban tudtunk volna teremteni, mint az Isten. Mi jobban tudnánk, hogy mit, hogyan kell, mint maga az Isten. Tulajdonképpen ugyanaz a gondolkodásmód jelenik meg, amikor ezeket a kérdéseket föltesszük, mint ami Ádám ajkán is megfogalmazódott már rögtön a bűneset után. Amikor Isten megkérdezte, hogy mit tettél, és ő pedig azt mondta, hogy az asszony, akit mellém adtál. Tehát tulajdonképpen ebben az van, hogy mindenki hibás, én nem vagyok hibás, mindenki hibás, de legfőképp az Isten, mert Isten miért tett ilyen dolgokat? Tulajdonképpen ő rendezte így ezt az egészet. És sokan így gondolkodnak mind a mai napig. Azt gondolják, hogy ők olyanok, mint a dominó napon, azok a dominók, amelyek állva maradtak. Minden borult egyébként, körülöttük észreveszik a bűnöket, de én nem vagyok hibás, én jól csinálom a dolgaimat. A többi ember az bűnös. Csak azt nem veszik észre, hogy ugyanaz a bűn az áthálozza az ő szívüket is, gondolkodásukat is, és nem látnak ezért tisztán. Nem ismerik az Istent, vagy legalábbis igazán nem ismerik, és önmagukat sem, hogyha így gondolkodnak. Na de azért érdemes rátérni erre a kérdésre, hogy miért alkotott így bennünket Isten? És miért tette oda azt a fát? És a válasz az, hogy Isten személynek alkotott bennünket. És ehhez hozzátartozik az is, hogy ott van benne a szabadság. És Isten szeretett kapcsolatra, vele való kapcsolatra alkotott minket. Az ige úgy fogalmazza meg, hogy a maga képére és hasonlóságára. És hát azt tudjuk, tapasztaljuk, hogy a szeretetet azt nem lehet kierőszakolni, vagy ráerőltetni a másikra. Abban ott van a szabadság. És Isten ezért adta a szabadságot, és a szabadságban ott van az is, hogy azt mondja az ember, hogy én nem kérek ebből a kapcsolatból. És ez a mi tragédiánk, hogy ott Ádámban ez történt. És nagyon fontos ezt megértenünk, hogy Isten a vele való kapcsolatra alkotott bennünket. Ezt nagyon sokszor kell hangsúlyoznunk, és nagyon fontos ezt meglátnunk, hogy ez a titka, ez a kulcsa az egésznek. Így tudjuk megérteni a Bibliát. Így tudjuk megérteni a Biblián keresztül önmagunkat, meg ezt az egész világot is, hogyha ezt látjuk, hogy Isten arra alkotott bennünket, hogy vele kapcsolatban legyünk. És tulajdonképpen utána az egész Biblia arról szól, hogy az ember azt mondta, hogy ő nem akar ebben benne lenni, és az Isten pedig az ő nagy szeretetével megy a bűnbe esett ember után, hogy megszólítsa, hogy visszafordítsa, hogy visszahívja ebbe a kapcsolatba. És egészen addig elmegy az Isten, amit itt karácsonykor ünnepelünk, hogy testé lett az ő fiában. Emberré lett. És eljött ebbe a világba, megszületett erre a világra, és ezt azért tette, hogy aztán itt megmutassa az emberiségnek, hogy ő milyen, és azért tette, hogy, hogy megváltson bennünket ott a kereszten. Hogy meghalljon a mi bűneinkért. Mi vétkeztünk, mi borítottuk ezt az egészen, és Isten az, aki az ő fiában ennek a bűnnek a következményeit, magát a bűnt önmagára veszi. És azt mondja nekünk, hogy ha ezt elfogadjuk, hogy ha ezt hisszük, akkor megbocsát nekünk. Akkor örök életet ad nekünk. És erről beszél ez az ige, hogy Isten az, aki helyreállít bennünket. Isten az, aki megigazít bennünket. És sokféle tévhit van ezzel kapcsolatban, amit itt Pál apostol megfogalmaz ebben az ige szakaszban. Vannak akik azt gondolják, hogy ez nem vonatkozik mindenkire. Márpedig az, hogy mindenkire nem vonatkozik ez a lehetőség, hogy üdvözüljön. Pedig itt is azt olvassuk, hogy úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. És azt is olvassuk a János evangéliumában, ugye el is hangzott itt a liturgiában, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus Krisztus áldozata mindenkire vonatkozik. De vannak, akik meg átesnek a ló túloldalára, és azt mondják, hogy minden ember üdvözülni fog. Minden ember a mennyországba fog jutni. De hát ez sem igaz, látjuk a Szentírásban, hogy beszél arról, hogy van kárhozat. És teljesen nyilvánvaló ennek az igének a környezetéből, meg más igékből is a Bibliában, hogy azoké lesz ez a váltság, akik ezt hittel elfogadják. Tehát Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, tényleg minden emberért. Minden emberért folyt a vére ott a kereszten. De akik őt hittel elfogadják, befogadják, behívják az életükbe, azoké az örök élet, azoké a bűnbocsánat. Azok juthatnak a mennyek országába. Akik ezt elutasítják, azok önmagukat taszítják tulajdonképpen a kárhozatba. Jézus Krisztusban állhat helyre tehát ez a kapcsolat. És sokan ezt sem tudják, hogy tulajdonképpen a kereszténység lényege ez a kapcsolat az élő Istennel. Sokan úgy tekintenek a kereszténységre, mint egy szabályrendszerre, melynek vannak játékszabályai, és hogyha én azokat betartom, akkor a mennybe jutok, hogyha nem tartom be, akkor pedig a pokolba jutok. És próbálják így élni emberek az életüket, hogy teljesítenek. Egyébként ez ott van az életünk minden területén, hogy igyekszünk teljesíteni, és sokszor azt gondoljuk, hogy ha teljesítünk, majd akkor szeret a másik, és azt gondoljuk, hogy Isten is majd akkor szeret, és majd akkor adja meg nekünk a mennyek országát, majd, ha mi jól teljesítünk. Hát fordítva ülünk a lovon, hogyha így gondolkodunk. És ebbe bele lehet nyomorodni, ebbe a teljesítmény kényszerbe. Mert Isten arról beszél, hogy szeret bennünket. És szeretné, hogyha vele kapcsolatban kerüljünk, és ha ez megvan ez a kapcsolat, akkor majd ő ad erőt ahhoz, hogy tudjunk teljesíteni, hogy szerinte valóan tudjunk élni, de az már nem belőlünk fakad, az már nem a mi erőlködésünk, teljesítményünk. És persze vannak szabályok, vannak törvények a Bibliában. Itt is beszél Pál apostol erről, nagyon tömören azt mondja itt a törvényről, hogy miért van a törvény? Hogy megnövekedjék a vétek. Ez nagyon furcsa, nem? Tehát a törvényről úgy szoktunk gondolkodni, hogy hát azért van a törvény, hogy korlátozza az embernek a bűnét. És itt meg azt mondja, hogy megnövekedjék a vétek. És mi lehet emögött? Hát egyrészt az, hogy tényleg sokszor van úgy, hogyha valamire azt mondják, hogy ezt nem szabad, akkor annál inkább megcsinálják az emberek. De az is ott van ebben, hogy a törvény leplezi le a mi bűneinket. A törvény tárja fel azt, hogy mi az a mi bűn, és mi az, ami nem az. Hogy észrevegyük, hogy bűnösök vagyunk. Ezért van a törvény, ezért adja Isten a törvényét, amely egyébként nagyon magasra helyezi a mércét, és Isten ezzel meg akarja mutatni, hogy mi ezt magunktól nem tudjuk teljesíteni. Szükségünk van rá, szükségünk van az ő kegyelmére, szükségünk van az ő bocsánatára. És tehát Isten törvénye segítségével láthatjuk meg a bűneinket, és láthatjuk meg azt, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És hogy én is bűnös ember vagyok. Sok mindenben különbözünk ebben a világban, de abban mindannyian ugyanolyanok vagyunk, hogy ugyanolyan bűnös emberek. És abban is hasonlóak vagyunk, hogy mindannyiunknak Jézus Krisztusra van szükségünk az ő bocsánatára. Tehát mindannyian Ádám gyermekei vagyunk, mindannyian buktunk vele együtt, és ahhoz, hogy Isten gyermekei legyünk, mindannyiunknak Jézus Krisztusra van szükségünk, mert ő az, aki vissza tud bennünket állítani, helyre tud bennünket állítani. És tulajdonképpen ugye ez az, amit karácsonykor ünnepelünk, hogy Jézus, az Isten hatalmas fia, ahogyan egyébként pont a római levélben is olvashatunk róla, vagy Isten mindenek felett, így is beszél róla Pál apostol, ő emberré lett. Azért, hogy megváltson, azért, hogy helyreállítson. Hogy kiszabadítson bennünket ebből a folyamból, amiről szó volt itt a dominók kapcsán. Amit Péter apostol úgy fogalmaz meg, hogy atyáinktól örökölt hiába való életmódunk. És ebből az ő drága vére által szabadít meg bennünket. Hogy ne menjenek tovább ezek a gyilkos folyamatok, ezek az okkult szálak, ne hálózzanak tovább bennünket. Nyomasztó tragédiákat ne kelljen tovább hordoznunk, hanem megszabadulhassunk és felszabadulhassunk. És ne a bűn a halállal uralkodjon, hanem az élet Jézus Krisztussal a mi életünkben. És ehhez az kell, hogy őt befogadjuk, hogy őt beengedjük az életünkbe. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te ígédben a kérdéseinkre választ kaphatunk. És köszönjük, hogy te elmondod a kezdeteknek a nagy kérdéseire a választ is. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy te alkottál bennünket, és nem csak a véletlen szüleményei vagyunk. És köszönjük, hogy célja is van a mi életünknek, és köszönjük, hogy ezt benned találhatjuk meg. Urunk, te látod a mi életünket, te látod azt, hogy ez a bukás milyen módon nyilvánul meg a mi életünkben. És te látod azt is, hogy hozzá tudtunk-e már kiáltani, és kérhettük-e már tőled, hogy állíts helyre bennünket. Kérünk, Urunk, hogy vidd ezt végbe mindannyiunk életében. Hadd lássuk be azt, hogy bűnösök vagyunk, hogy rád van szükségünk, és hadd tudjuk megtapasztalni a te szabadításodat. Amen.
Jézus, a te beszéded teremje jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Igazdaljon bánatunkban, átkoríson halálunkban.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Holnap karácsony második napján Kisvárdán lesz 10 órakor istentisztelet. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. És hétfőnként asszonykör szokott lenni 5 órától, de most ez a ez az alkalom elmarad. Kedden 5 órától Bibliaóra lesz, itt nyírteleken szeretettel várjuk erre is a testvéreket. Szerdánként 9 órától babamama kör szokott lenni, de ez most elmarad, legközelebb majd január 10-én lesz majd. Pénteken 5 órától ifjúsági órát tartunk, és óév este, szombaton 5 órakor lesz majd istentiszteletünk, utána pedig gyülekezeti szilveszteri alkalomra várunk szeretettel mindenkit, egészen éjfélig együtt szoktunk lenni ezen az alkalommal játékos körülmények között. És január 1-én pedig 3:40-től lesz imakör, és 10 órától pedig újévi úrvacsorás istentiszteletünk lesz, és ezzel párhuzamosan gyermekbibliakör, és mivel a hónap első vasárnapja lesz, így a születésnaposokat is köszöntjük. A vasárnapi istentiszteleteinket és az ünnepi istentiszteleteinket szoktuk közvetíteni az interneten, a philadelphia.lutheran.hu oldalon. Sokszor van az, hogy a testvérek bajban vannak ezzel, nem találják, hogy hol lehet elindítani. Ugye be kell lépni az oldalra, és aztán, hogyha lejjebb görgetünk ott oldalt, van az, hogy a rádió, ami, ha jól emlékszem, egy földgömb, amin van egy ilyen fülhallgató, és ott kell rákattintani, ott tudjuk elindítani, hogyha magától nem indulna el. De majd próbáljuk ezt, hogy egyszerűbb legyen, hogy magától elinduljon minden esetben a honlap indulásával. A lényeg az, hogy közvetítés az, ha nincs valami technikai probléma, akkor menni szokott alkalomról alkalomra, és rögzíteni szoktuk a hangfelvételeket, azokat is utólag meg lehet hallgatni. Konfirmandus csoportunk is elindult, ugye péntekenként 5 órakor szokott kezdődni a konfirmációi óra. Lehet még csatlakozni a 10-12 éves gyermekeknek, vagy akár a magasabb korú gyermekeknek is lehet csatlakozni ehhez a csapathoz még. És elkészült a gyülekezeti hírlevelünk, vihetünk ebből magunknak is, másoknak is bátran, illetve az EMO, az evangéliumot minden otthonba által kiadott naptár is elkészült, ebből is vihetünk magunknak, meg másoknak is. A bibliaolvasó útmutatók kaphatóak, a magyarázat nélküli az 780 forintos áron, a magyarázatos pedig 980 forintos áron. Hirdetem, hogy az Allianz ima hét január 2-től 8-áig, hétfőtől vasárnapig lesz Nyíregyházán. Kezdő alkalom majd a metodista imaházban 6 órakor kezdődik. És szeretnék áldott karácsonyt kívánni a testvéreknek. Az Úr adja, hogy azt a békességet, amit ő elhozott az ő fiában, azt vele meg is tapasztalhassunk. És hirdetem még azt, hogy istentiszteletünk folytatásaként majd 2 gyermeket fogunk megkeresztelni, és utána pedig majd az úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Most kérném tehát a keresztelő családokat, hogy jöjjenek előre, és énekeljük a keresztelőre készülve az énekünket. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek az Úr házába ezekkel a gyermekekkel, azért, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, az Úr áldja meg az ő bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéül választott szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 9. fejezet 5. versében a következőképpen. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, de gyermek születése, az megbolygatja a család életét. Volt addig egy megszokott, kialakult rend, megérkezik a gyermek, onnantól fogva egészen más lesz az a rend. Onnantól fogva nem az van, hogy az ember azt csinálja, amit akar, meg úgy alszik, ahogy akar. A gyermek sok mindenben meghatározza ezeket a dolgokat. Aztán ahogy növekszik, egyre több programot ad az embernek, jönnek a kérdések, amire válaszolni kell. Sok mindenben megváltozik az élete a családnak, hogyha megszületik egy gyermek. És valamilyen szinten a figyelem középpontjába kerül. És persze ez helyes is, mert hát egy ilyen pici, ugye nem tud önmagáról gondoskodni, körül kell őt venni, szeretettel, tisztába kell tenni, táplálni kell, védeni kell, öltöztetni kell, meg kell számára adni azt, ami szükséges, hogy növekedhessen, hogy fejlődhessen. És persze ez nem azt jelenti, hogy mindent a gyermeknek kell meghatároznia. Ugye itt van egy olyan ige előttünk, ami egyébként ennek az ünnepnek az igéje, hogy születik egy gyermek, aki úgy tűnik, hogy tényleg mindent meghatároz. Hiszen olyan szavak hangoznak itt el, hogy ő a fejedelem, meg uralma van, meg ilyenek. És ez nagyon fontos, hogy a mi gyermekünkre ezt ne alkalmazzuk. Mert sokan úgy vannak vele, hogy hát a gyerek a tanácsos. Hogy majd nem én döntöm el, hanem hát majd a gyerek eldönti, hogy legyen az ő életében. Meg úgy tűnik sokszor, hogy az uralom az ő vállán van, mert amit ő mond, az úgy van, ha nem, akkor hisztizik, és akkor jaj, csak ne hisztizzen a gyerek, akkor már meg is adjuk neki. És sok helyen szinte bálvánnyá válik a gyerek, teljesen a család középpontjába. Vagy máshol meg a békességet várják tőle, hogy na majd ő rendbe rakja a mi házasságunkat, majd ha jön a gyermek, akkor ő békességet hoz a családba. Sok mindent kaphatunk egy gyermeken keresztül, de ezeket a dolgokat, amiket ebben az igében találunk, ne tőlük várjuk. Hiszen nekünk van felelősségünk szülőként, meg keresztszülőként, hogy őket terelgessük, hogy őket irányítsuk. És most, ugye a keresztelés alkalmával, szülőként és keresztszülőként azt a felelősséget is vállaljuk, hogy ezeket a gyermekeket úgy neveljük, úgy terelgetjük, hogy az élő Istent megismerhessék. Ezért mi mindent megteszünk. És ez nagyon nagy vállalás, nagyon nagy felelősség. Önmagában szülőnek lenni is nagy felelősség, amihez nekünk segítségre van szükségünk. És itt jön ez az ige, hogy az a gyermek, aki, akiről Ézsaiás beszélt, az megszületett ugye karácsonykor annak idején, és ő Jézus Krisztus, aki most lelke által is itt van. És tőle várhatjuk a tanácsot, tőle várhatjuk a békességet, tőle várhatjuk az erőt, tőle várhatjuk mindazt, amire szükségünk van az élethez, amire szükségünk van a gyermekeink neveléséhez is. És ehhez az kell, hogy őt behívjuk az életünkbe, hogy őt behívjuk a házasságunkba, hogy őt behívjuk a családunkba, és kérjük őt, hogy majd lépjen be a gyermekeink életébe is, hogy úgy tudjuk őket terelgetni, hogy találkozhassanak vele, és hogy adja az Úr, hogy ők egyszer kimondhassák azt, hogy Uram, kérlek, jöjj az életembe, kérlek, vezesd az én életemet. És bár majd később ők is itt lehetnének a gyermek csapatban, és ők is énekelhetnének, dicsérhetnék itt az Urat, és bár megmutatkozhatna az ő életükön az, hogy ott van bennük Jézus Krisztus. Ugye itt most Flóra van előttünk, akinek a neve azt jelenti, hogy virág. És ebben az van, hogy hadd bontakozhatna ki az ő élete úgy, aszerint, ahogyan ezt Isten eltervezte vele. Hadd tudnátok így terelgetni őt. És van egy Noelunk is, ami pedig azt jelenti, hogy karácsonykor született. És igaz, hogy nem most van a születésnapja, de most van a keresztelője, és hadd mutatkozhatna meg az ő életében az, aki karácsonykor született, tehát Jézus Krisztus. Így hordozzuk ezeket a gyermekeket imádságban, szülőként, keresztszülőként, de gyülekezetként is, hogy az Úr Jézusé lehessen az ő életük. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árasz rájuk szent lelkedet, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében, az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e?
Mi a gyermek neve? Noel Márk, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mi a gyermek neve?
Flóra Blanka.
Flóra Blanka, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mindenható Isten, aki titeket vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, ha hittel befogadjátok őt, erősítsen meg titeket kegyelmével az örök életre. Amen. Most az édesanyák vegyék át a gyermeket. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Úr adjon nektek erőt és bölcsességet gyermekeinket neveléséhez, és adja meg nektek, hogy megtapasztalhassátok az ő jelenlétét a családotokban, életetekben, és adja meg, hogy ezek a gyermekek az övéi lehessenek, és az örökké valóságban mindenható Isten dicsőítessék.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezeket a gyermekeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermekeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnőnek, tudatos hittel is a tieid legyenek. Tedd őket kedvessé Isten és az emberek előtt. Amen. Most az úrvacsorára készülve énekeljük a 308-as éneknek az első verszakát. Most az Úr szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd vele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas. és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 11-es számú liturgiát énekeljük az énekeskönyv 64. oldaláról. És adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal seregek, nagy dicsőségét zengi minden, hozsánnát visszahoznak az egek. Áldott, aki az ő nevében jön, hozsanna a mennyben és a földön.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Thank you.
Krisztus van teste.
Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait,
hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálával áldunk téged, mennyei atyánk, ezért a mai napért. Köszönjük neked, hogy együtt lehettünk te előtted. Köszönjük neked, hogy annyira szeretsz, hogy egyszülött fiadat elküldted értünk mindnyájunkért. Add urunk, hogy hittel tudjunk fogadni téged, hogy hittel tudjuk fogadni a te útmutatásaidat. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi ünneplésünket is. Kérhetünk, Urunk, a családunkért, kérhetünk a szeretteinkért, és kérünk, Urunk, hogy te tartsd egybe a házasságokat, a családokat. Kérünk, hogy hadd tapasztaljuk meg ebben az ünnepi időszakban is a te áldásaidat. És könyörgünk azokért is, Urunk, akik egyedül ünnepelnek, add, Urunk, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet, és tőled kaphassanak békességet. Így hordozzuk előtted azokat is, Urunk, akik betegséggel küszködve kell, hogy végéljék ezt az időszakot, vagy akár kórházban vannak, vagy akik gyászolnak. Urunk, kérünk, hogy te adj nekik békességet, te add meg számukra mindazt, amire szükségük van. És így hozzuk eléd, Urunk, azokat is, akik a háború miatt szenvednek most ebben az időszakban is. Kérünk téged, Urunk, békesség fejedelme, hogy te teremts békét, és kérünk, hogy te vidd végbe a te tervedet. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy eléd hozhatjuk mindazokat, akik az imádság listára feliratkoztak itt a gyülekezetünkben. Te látod az ő életüket, kérünk, hogy te vedd körül őket is szereteteddel. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezeti alkalmainkat, melyek előttünk vannak. Kérünk, hogy szólj a szolgálókon keresztül, te készítsd fel őket. És így kérünk, Urunk, minden szolgálóért, vezetőért a gyülekezetben, minden dolgozóért. Add, Urunk, hogy a tőled kapott bölcsességgel tudjuk ránk bízni, elvégezni mindazt, ami ránk van bízva. És köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd a teljes gyülekezetünket, kisvárdai, görögszállási testvéreket is, és itt a nyírtelek környékieket. Kérünk, hogy hadd tudjunk rád mutatni az ünnepnapokon és a mindennapokban is egyaránt. És rád bízzuk, Urunk, egyházi vezetőinket, adj nekik bölcsességet, amikor most nyilvánosan megszólalhatnak, add, hogy rád tudjanak mutatni. És könyörgünk, Urunk, a világi vezetőkért is, hogy szerinted való döntéseket tudjanak hozni. Köszönjük, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le. Amen. Testvéreim, menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Nemzeti himnuszunkat énekeljük el. Yeah. énekünket és a záró énekünket énekeljük.
Ünnepeket kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.